testvérek itt a templomban, és azok is, akik felvételről hallgatják az igehirdetést, őket is áldja meg mindenható és örökké való Urunk. Isten szent igéjét most a Jelenések könyvének az 5. fejezetéből olvassuk, az 1. 10 versből, így szól hozzánk itt Isten szent igéje, és láttam annak jobb kezében, aki a királyi székben ült, egy könyvet, amely be volt írva belül és hátul, és le volt pecsételve 7 pecséttel. És láttam egy erős angyalt, aki nagy szóval kiáltott, ki volna méltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és felbontsa annak pecséteit. És senki sem menjen, sem földön, sem föld alatt nem tudta a könyvet felnyitni, sem ránézni. Én azért igen sírtam, hogy senki nem találtatott méltónak a könyv felnyitására és elolvasására, a ránézésre sem. És egy a vének közül mondta nékem, ne sírj, imé győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet, és felbontsa annak 7 pecsétjét. És láttam a királyi szék és a 4 lelkes állat között, és a vének között egy bárányt állani, mint egy megölöttet, 7 szarva és 7 szeme volt, ami az Istennek 7 lelke, amely elküldetett az egész földre, és eljött, és elvette a könyvet a királyi székben ülőnek jobb kezéből, és amikor elvette a könyvet, a 4 lelkes állat és a 24 vén leborult a bárány előtt, mindegyiknél hárfák és aranypoharak jó illattal tele, amik a szentek imádságai. És énekeltek új éneket, mondván, méltó vagy, hogy elvedd a könyvet, és megnyisd annak pecséteit, mert megölettél, és megváltottál minket Istennek a te véred által, minden ágazatból, és nyelvből, és népből, és nemzetből, és tettél minket, ami Istenünknek királyokká, és papokká, és uralkodunk a földön. Kedves testvérek, 5 dologról szeretnék röviden beszélni furcsa szakasz alapján. Sajátos műfaj a apokaliptikának nevezett műfaj, amit zsidó testvéreink fejlesztettek ki a Biblia hagyományozása közben. Ha valaki nem tudná, nem csak az Ószövetséget, hanem az Új Szövetséget is zsidók írták, és az első olvasó közönség az az első zsidó mesiás kereső, váró közösség volt, úgyhogy a keresztény antijudaizmus, pláne az antiszemitizmus az összeférhetetlen Isten igényével, Isten országával, csak szégyenkezni tudunk, amiatt, hogy Magyarországon ennek olyan erős hagyományai vannak, és még a vicc is azt mondja, hogy ha nincs is antiszemitizmus, de igény azért lenne rá. Sajnos így van, de nem akarok ennél a kérdésnél most többet időzni, hanem arra akarunk először is gondolni, hogy a Jelenések könyve is tulajdonképpen evangélium, örömüzenet, egy sajátos nyelvezetbe foglalva, mint ahogy az irodalomban van, aki az utopisztikus irodalmat szereti, van, aki az úgynevezett tudományos, fantasztikus irodalmat, és ebben van bele rejtve az irodalom különböző formáiba az az üzenet, ami az embert mindig is foglalkoztat, és nincs ez máshogyan a Bibliával sem. A Biblia könyvei különfélék. Vannak történeti könyvek, vannak költői könyvek, profétai könyvek, és hát van néhány olyan könyve a Bibliának, amely nagyon sok színes, szürrealista a képpel próbálja az ember a legfontosabb üzenet számára megnyerni, van, akinek erre nyílik meg a figyelme. Egyszer azt vizsgáltam éppen, hogy egyrészt Isten nevei, másrészt Jézusnak a nevei hányszor milyen formában fordulnak elő, és elképesztően sok név és jelző található a Bibliában, csak néhányat mondjuk, ami így azonnal be is ugrik az embernek, az egyik a bárány, ami ebben a szövegben is előfordul. Magyarázatra szorul majd a bárány, de erre vissza fogunk térni, és azt is tudjuk, hogy a bárány ez egy nagyon kedves állat, mindannyian tudjuk, hogy néz ki, csak a biológiai emlékezetünket kell felidézni, az első gyerek versek, énekek is egy kis bárányjal vannak összefüggésben, az a kedves kis élőlény. Jézusról is, mint mondjuk bárányról is emlékezik az ige, de mond ilyet is, hogy ő az ajtó, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Ezek mind magyarázatra szoruló, érdekes, képes beszédek, és az embernek rögtön meglódul a fantáziája, és gondolkozni kell azon, hogy mi is, ki is ő akkor, ami számunkra, mit is jelent az ajtó, ami ugye részben megszakítja a falnak a folyamatosságát, átjárhatóvá teszi, de ugyanakkor nem mindig és bárki számára, mert nem egy nyílás, egy kapunyílás, hanem egy ajtó, amit valaki bezár, valaki kinyit. Feltételei vannak annak, hogy kinyissák és bezárják ezt az ajtót, ami kedvünkért kint hagyjanak, vagy beengedjenek, és így tovább. Sok-sok kép jelenik meg a jelenések könyvében is, és nem azért, hogy a titok még elrejtettebb legyen a számunkra, hanem hogy a lehető legtöbb porcikánk és az elménknek rejtett zugai is valahogy mozgásba jöjjenek, és áthasson bennünket az evangéliumnak az üzenete. Nagyon rövid arra az időnk, hogy a jelenések könyvében behatóban foglalkozzunk létrejöttének körülményeivel is, de azt mindenképpen jegyezzük meg, hogy mindez a könyv, mint az Ószövetségből mondjuk Dániel könyve, ami nagyon hasonló eszközökkel dolgozik, a hívő embert, Isten népét belehelyezi a történelembe. Ez örök problémák. Nagy általánosságban szokták mondani hívő emberek, hogy mi nem politizálunk. És a nem politizálással politizálunk olykor, nem megyünk el választani, szavazni, emlékszem, milyen viták folytak annak idején, még a lelkész karban is, hogy menjünk-e szavazni, aztán amikor bennünket a 70-es években fölfüggesztett börtönbüntetésre ítéltek, és Vicas nénit is, engem is, akkor, ha jól emlékszem, 79-ben történt meg, hogy Vicas néni kapott 78-79 választások idején egy hazafias népfronttól egy papírt, hogy ő nem mehet szavazni, mert büntetett előéletű, ilyen felfüggesztett börtönbüntetés miatt. No, megörültem ennek. Én gyorsan írtam a hazafias népfrontnak egy levelet, hogy én sem megyek szavazni, ugye akkor nem illetne elmenni, de a Vicas néni melletti szolidaritás volt, nem megyek el választani én sem, de bevallom most ma már itt, hogy nagyon örültem, hogy van egy ügy, ami miatt nem kell, és nem csak úgy csendben, némán fogok otthon maradni. Mert hogy az embernek van véleménye arról, ami a világban zajlik, és ez időnként rádöbben, hogy akár a távol maradásával is, a megszólalásával, ilyen-olyan tetteivel mégiscsak befolyásolja azt a világot, amiben él, befolyásolnia kell. Az Isten országa ti bennetek van, nem zárkózunk be a világba. Jézus ezt nem akarta. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem csak, hogy őrizd meg őket a gonosztól. Lehet gonoszul politizálni, vagy lehet a politizálás egyfajta pótcselekvés. Van ilyen. Vannak emberek, akik állandóan mindenütt felvonulnak, ide is, oda is, mert vagy unatkoznak, vagy nem férnek a bőrükbe, bocsánatot kérek, hogy ilyeneket mondok, társaság hiányuk van, és hát most feszíts meg, most áldottak jöjjön az Úrnak nevében, hozsánnal ezt kiáltják, holnap azt fogják kiáltani, feszíts meg. Tehát mondjuk így, hogy van egy arctalan tömeg, ami mindig felvonul, és mindig befolyásolni akarja a történelmet, és egy kicsit befolyásolja is, de nem erre gondolok én, amikor azt mondom, hogy a hívő ember benne él abban a világban, és alakítja Isten akarata szerint, ami éppen az ő idejére esik. És így volt ez Dániel idejében, így volt Mózes idejében, aki nagyon boldogan ott maradt volna a pusztában, és onnan szurkolt volna az Úrnak, hogy az Úr menjen és vezesse ki csodák jelek által az ő népét Egyiptomból. Igen, Uram, tedd meg, de én hadd körmöljem tovább a birkákat itt a pusztában, vagy nézzem az égő csipkebokort, mert olyan szép, és elég, én már nem akarok semmiféle politikai karriert befutni. De az Úr nem enged, és azt mondja, menj, mondd meg a fáraónak, beszélj vele. Vagy ugyanígy, amikor Saul megtér a damaszkuszi úton, akkor elküld az Úr egy atyafit hozzá, és azt mondja, mondd meg, hogy ő nekem választott edényem. Ez a választott edény, ez ilyen háztartási eszközöm, amivel tüzet, vizet merít az ember abban az időben. Nekem választott edényem, hogy elvigye az én gondolataimat királyok, helytartók elé is. Nem mindenkit ilyen edénynek használ az Úr, vannak a háztartásban egyéb edények is, más használatos edények is, de Pálnak, Saulus Pálnak, a királyok és a helytartók elé is kellett menni, és stadionokban kellett beszélnie, vagy színházban, vagy máshogy, ahol tömegek gyűltek össze, ki kellett mondania bizonyos isteni igazságokat szemben a földi, önmagukat Istennek tekintő emberekkel, hogy nyilvánvaló legyen, Isten uralkodik az egész világ fele. Hát Dániel könyve óta érzi úgy jobban a hívő ember is, hogy kell egyfajta történelmi látással is rendelkeznie. Még időzünk egy kicsit a kétféle látás, a prófétai látás és az apokaliptikus szemlélet közötti különbség mellett. Időzünk egy kicsit. A proféták mindig a jelenben lezajló eseményekhez kapcsolták azt, ami esetleg majd be fog következni. Gondoljunk például Jeremiásra, aki megmondja, hogy most nem szabad a fogságba hurcoltakat hamis üzenettel hitegetni. Meg kell üzenni nekik, hogy tessék letelepedni kint, családot alapítani, hosszú ideig fog ez a dolog tartani, ne hallgassatok azokra, akik azt mondják, hogy holnap már megváltozik a világ, hanem ültessetek szőlőt, élvezétek annak a gyümölcsét, munkálkodjatok annak a városnak a jólétén, ahová fogságba hurcoltak titeket. Ez magyarul azt jelenti, hogy politizáljatok, nem magyar szó a politizálás, de a polisz, a város dolgaival való törődés, ez munkálkodjatok a város jólétén, annak jóléte, a ti jólétetek, imádkozzatok érte, és ne kepesszetek azon, küzdjetek azért, hogy most mi hamarabb eljöjjetek, nem engedi ezt meg Isten. De ugyanúgy azt mondja, hogy nem szabad elmozdulni innen, ahol vagyunk, vagy van neki távolabbra mutató proféciája is, amikor egyik élelmes rokona az ország eleste előtti napon talán el akarja sózni neki a birtokát. eladja, mert úgyse fog tudni semmit csinálni, mert az ellenség mindent el fog foglalni, és Jeremiás átlát ezen a ravasságon, de megérti, hogy az Úr kínálja föl vételre neki ezt a földdarabot, és megveszi akkurátusan, tanukat hív, jegyzőt hív, papírt készítenek, azt gondosan elteszi egy agyakkorsóba, máig mondjuk nem találták meg, de Izrael újra elfoglalása, az állam újjáalapítása körül régészek nagyon sokat keresték ezt a korsót, mert ez egy okirat lett volna arról, hogy a földet megvette valaki, és ezért joguk van a földhöz a vétel révén. Nem került elő ez az okirat, de a Bibliában benne van. A Bibliában benne van, hogy megvette ezt a földet, hogy elmondhassa. Minden pénzt megért neki ez az üzenet. Még akkor is, ha itt most lóvá tették, becsapták, hogy legalábbis az eladó azt hitte, hogy így kártalaníthatja egy kicsit magát. Hogy elmondhassa, hogy vissza fogunk ide jönni. És nem csak azoknak üzen, akik kint vannak messze távol, Babilóniában, hanem azoknak is, akik majd vagy onnan, vagy máshogyan visszajönnek ide, és újra itt is szőlőket fognak plántálni. Annyira aktuális, annyira időszerű, annyira hozzánk szóló üzenetek ezek, és mi sem tudunk mást mondani, mint hogyha olykor időnként a furcsa akarnok politika letarol is olyan értékeket, amelyeket teljes szívvel építettünk, ültettünk, de nem veheti el örökre a szabadságunkat, nem veheti el örökre értékeinket épített, vagy pláne lelkünkben lévő értékeinket. Újra fognak azok épülni, újra kihajtanak az elfűrészelt fák is. Az apokaliptikus szemlélet az a messze jövőig kitolva próbál meg igazságokat elhelyezni a lelkünkben. A zsidó apokaliptika az visszament a teremtés körüli időkig, és megpróbálta megérteni a mát abból, hogy mi az, amit oly szívszagúan mond el nekünk a Biblia. Így születtek különféle mitrások, legendák, mesék is, mondjuk például arról, hogy tényleg Éva volt-e az első nő, vagy volt előtte egy másik, valaki éppen a múlt héten a teológián, a Biblia ismereti órán mutatni akarván, hogy olyan olvasott, megkérdezte, hogy mi is van a Lilittel. Mondtam, hogy a Lilittet hagyjuk, inkább koncentráljunk a Biblia tartalmi részére, mert ez a fantázia világában kering. Az ember nagyon érdekli. Mi is volt korábban? De boldogok lennénk, hogyha mondjuk például visszafele 7., 8., 10. hősünk történetét megismerhetnénk. Ugyan nem nagyon tudunk mit kezdeni vele, mert úgyis a pozitív jó dolgokat emelnénk és azt mondanánk, aha, hát akkor azért vagyok, aki vagyok, mert hős volt az én elődöm, mennyire örülök, hogy Jézus nemzetségi táblázata benne van a Bibliában, amiben van vagy három prostituált is, meg mindenféle lókötők is vannak ott, hogy megnyugodjunk, nem csak a hősöket kell kiszálazni elején közül, bőven akadtak ott kötélrántók az emberek is, és nem azért vagyunk, vagy leszünk, vagy legyünk olyanok, akik vagyunk, lehetünk, mert őseink így vagy úgy döntöttek a maguk történelmi korában. Mi arra nem tudunk hatással lenni, mi nem vagyunk megkötözve azokkal a döntésekkel, történetekkel. Mi nekünk a mában kell élnünk, ezért mulattat mindig, vagy bosszantó, amikor valaki úgy beszél saját vallásáról, hogy mi ekkor meg ekkor már mondjuk ezt meg azt csináltuk. És mindig kérdezem, hogy te hol voltál akkor, amikor István király, vagy nem tudom én ki ezt vagy azt csinálta. Tehát mi már ekkor és ekkor is így meg úgy tettünk hozzá a történelemhez. Hát, vagy mindannyian, vagy egyikünk se. Ki tudja, hogy hol csatlakoztunk a dolgokhoz, de az az érdekes, hogy mi most, ebben a korban, hogy értjük meg Isten akaratát, és mit teszünk abban az időben, amiért mi felelünk. Nem István király felel, bárha nem az úgynevezett Szent Korona, semmi köze ahhoz, ami itt történik. Ezek mind hitető, buta beszédek, a turulmadáról nem is beszélve, de nem megyek bele, de mert még megharagszom is. És akkor olyan dolgokat mondok, amik nem igehirdetésbe valók. Szóval a könyv egyik fontos tanulsága az Isten kezében lévő könyv. Az Isten kezében lévő könyv, amiben 7 pecsétes titkok vannak. Innen van a közbeszédben is a 7 pecsétes titok. Hát a könyv, amit itt János a látomásában lát, az az ember történetének a könyve. Lassan-lassan itt majd fölbomlanak a pecsétek, most erre nem térünk ki. Apró érdekességet hadd mondjak el, hogy abban az időben az okiratok, királyi okiratok úgy készültek, hogy volt egy tekercs, amikor már papíruszra, vagy valamilyen hát hasonló alapanyagra bőrre írtak, és nem kőre, hogy a szöveg nem csak erre a papírra, az okiratra került rá, hanem rákerült az okirat topjára is. Megismételték, mondjuk így, hogy egy másolati példány volt, vagy a tok, vagy az eredeti papír, és ettől lett hiteles. Tehát az, hogy be volt írva elől és hátul, ez ezt jelenti, hogy maga a papír is tele volt, és ugyanaz volt a tokon. Nem volt ellentmondás a kettő között. De most az ügynök törvény borzolgatja az embereknek megint a fantáziáját, mi az, amiért elutasította a parlament, hogy kinyissák ezeket az aktákat, és sokan, akiknek a neve valahogy fölbukkant, mentegetőzik, vagy magyarázkodik, hogy nincs is meg az a papír, ami a dosszién belül van. Csak üres dosszié van. És megpróbálják elhitetni, hogy nem is volt más, csak üres dosszié. Na most, ahol dosszié volt, ott a dossziéban voltak papírok. Ezért mondom csak, hogy itt ez a könyv nem csak dosszié, nem csak a külseje van meg, hanem összhangban van vele a belseje is. És azt akarja kifejezésre juttatni, hogy Isten nem beszél kétféleképpen. Nincs egy hivatalos szöveg, és egy rejtett magán szöveg. És a kettő között meg nincs összefüggés, mint ahogy itt sokan szeretnék ezt elhitetni, hogy ja, hát egy a közvéleménynek, meg a sajtónak, és egy, amit csak szűk körben tudunk mi, és ezt a titkot, ezt 7 pecséttel őrizzük. Itt nem arról van szó, hogy a titkot el akarjuk zárni, hanem nyilvánvalóvá akarjuk tenni, hogy nincs kettős beszéd. Isten igéje ilyen, hogy amit az Úr mondott akkor, ezelőtt 2000 évvel, 3000 évvel, mióta szövegek vannak, nem egészen 4000 évvel ezelőtt, és előtte, ami valahogy úgy elszáll az időben és a szélben is, az mindig ugyanaz. Istennek nem változnak a szavai. Szoktam ezt a primitív példát használni, mindig ugyanitt kell fel a nap, és az évszakok is eljönnek. Tegnap valahol mondtam azt, hogy semmiféle kétharmaddal nem lehet változtatni azon, hogy jön a tavasz. Mert ez kiszáll, mindig jön. Érkezőben van a tavasz, nem lehet leállítani, és nem lehet azt mondani, nem aktuális. Majd szeptemberben, nincs ilyen. Jön a tavasz, mert Isten így döntött, és ez megállíthatatlan. És Istennek minden szava ilyen, ha ő azt mondta, hogy szerette ezt a világot, és egyszülött fiát adta érte, hogy aki el ne veszem, hanem örök élete legyen, ezen semmi nem változtat. Nem változtat ezen a mi ingatag természetünk sem. Nem változtat semmit ezen az, hogy annyi, de annyi visszaélés történt Isten igéjével, éppen e furcsa képződmény az egyház által. Isten szava ettől igaz, és mindig újabb és újabb reformációval visszatérünk ehhez a hétpecsétes titokhoz, hogy Isten az ember által belakott időben ígéreteket adott, elveket adott, törvényeket adott, és ezeket nem változtatja meg, ez kívül és belül ugyanaz a pecsétek, és akkor itt a következő kérdésünk, a második. Ki által nyithatók fel a pecsétek? Hogy derül ki ez a titok, ami számunkra? Ki volna méltó, hogy felnyissa? Hangzik el a kérdés a mennyben. És itt jön a nagy probléma, ami miatt elkezd sírni az apostol, hogy senki nem méltó erre, se mennyben, se földön, se föld alatt. Nincs, aki ezt fölnyithatná, ezt a hét pecsétet. Mi lesz velünk? Hogy tudjuk meg, hogy mi az az üzenet benne, ami történelmünknek szól, ami személyes történetünknek. Miért vagyunk ezen a világon? Kik vagyunk mi? Mi az összefüggés Isten és közöttünk? Csak a véletlen szült ide bennünket. Egy vagyunk az arctalan nagy tömegből, vagy van nekünk nevünk. Vajon ránk is vonatkozik az, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged. Enyém vagy. Én ezt komolyan vehetem. Ki az, aki nekem ezt a titkot megfejti? Ki az, aki fellebbenti a fájdalat arról, hogy kinek szól az üzenet, hogy jöjjetek én hozzám mindnyáján, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én nyugalmat adok nektek. Ez csak a misszióból visszatérő 70 tanítványnak szólt. Biztos ott akkor kell úgy értelmezni, de akkor miért maradt meg írásban, könyvben, belül és kívül odaírva ez a szöveg? Azok már rég nincsenek az élők között, és ezért én most irigykedhetem, és kétségbe lehetek esve, hogy ők értették, nekik szól, de én ebből kimaradok. Vagy ugyanígy már egyszer említettem, a felszabadítás teológiája azzal indult el Dél-Amerikában, hogy egy perui lelkész elmérkedett a Mózes története felett, bement a fáraóhoz, Mózes és Istentől ezt az egy mondatot kapva, ezt ismételgette tízszer egymás után, engedd el népemet. És kétségbe esett, és azt mondta, hogy de hát itt most az én népem is gyakorlatilag rabszolga. Elkezdte magát szörnyen érezni, és addig gyötörődött ezen, mint a régi proféták, míg össze nem szedte minden bátorságát, és meg nem szólította az ő saját kormányát, az ő saját elnökét, és föl nem hívta a figyelmét arra, hogy a szegény emberek, az ő népe rabszolgasorban él, azért, mert nem hagyta nyugton őt ez az ige. Kinek szól ez az ige, hogy engedd el népem? És lehet, hogy időnként ma is ilyeneket kell mondani. Engedd el népem, ne basáskodjál felette, ne szakítsd ketté az országot, ne uszítsd rá a gyöngékre és érdekeiket nehezen védőkre, a hatalmaskodókat, a jobb helyzetben lévőket. Nincs más ige. Ezek az igék ösztönöznek bennünket erre, de Isten ígéreteinek tárháza és figyelmeztetéseinek kifogyhatatlan tárháza a szent ige. Csak az a kérdés, hogy komolyan vesszük-e, ki az, aki megnyitja nekünk ezt a könyvet, mert kell valaki, aki megengedi, hogy mi értelmeztessük, vagy magunkra vonatkoztathassuk azokat a szent igéket, amelyek ott vannak évszázadok óta leírva, bepecsételve. Ki az, aki feltöri nekünk a pecsétet, és akkor harmadszor elhangzik a vigasztaló üzenet, hogy győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán. Van valaki, akinek joga van hozzányúlni a hét pecsétes titkokhoz? Joga van kinyitni ezt a tekercset, joga van beavatni bennünket Isten titkaiba, és a látomás így jelenik meg János szeme láttára, egyfajta intronizáció, idegen szóval így mondják ezt, képét látja ott egy trónra segítési, ültetési ceremóniát lát, amikor a trónon ülő a jobb kezével átadja a tekercset valakinek, aki ezt átveszi, és aki előtt aztán így leborulnak a vének, füstöt kezdenek ott terjeszteni, jó illatú füstöt, ami, mint halljuk, a szentek imádsága. Emlékszünk, hogy amikor Jézus is megszületik, akkor olyan emberek jönnek először oda, akik már régóta imádkoznak. Egy Anna például, aki állandóan imádkozott az Úr előtt, egy Simeon, aki várta az Isten ígéreteinek a megvalósulását, a szentek imái, akik szüntelenül könyörögnek, jöjjön el a te országod. Mi is mondjuk ezt, és ne mentsük fel magunkat, hogy mi nem vagyunk szentek, a mi imáink nem fontosak. Hát dehogy nem. És mielőtt elfelejteném a végén a hirdetések közt bemondani, akkor most említem meg, Éva szólt, hogy hirdessem a gyülekezetben, azt hiszem testvérek egy időben fogadalmat tettek, hogy minden hétfőn este 9-kor imádkoznak egymásért, egyházunkért, azokért a terhekért, amelyek rajtunk vannak. Hát imádkozzunk, testvérek! Szabad egy csatlakozni férfiaknak is ehhez. Nem tudjuk, hogy megkapjuk-e az engedélyt, vagy csak a hölgyeknek az előjoga ez, hogy ők imádkozhatnak hétfőn este 9 órakor, ami egyházunkért, testvéreinkért, ügyeinkért, imádkozzunk, testvérek, mert ott ebben az intronizációban, a bárány trónra kerülésének a körülményeink között nagy szerepe van annak a jó illatnak, amit a mi szívből jövő, akármilyen együgyű, de szívből jövő imáink gerjesztenek. Szóval győzök a Júda nemzetségéből való oroszlány, és akkor el van készülve János egy ilyen rémisztő óriás vadnak a látványára, és megjelenik egy furcsa bárány. Megjelenik a színen egy furcsa bárány. De sokszor beszélünk a rejtőzködő Istenről. Az álmainkban is a képek cserélődnek időről időre. Vártunk egy oroszlánt, és egy bárány jelent meg. Ez volt a kortársak, farizeusok, írástudók, a hitelességre felügyelő szakemberek, ne bántsuk őket, mert nagyon-nagyon komolyan vették a maguk feladatát. Ez volt az ő problémájuk is, hogy mást vártak, és ez a mi örök problémánk is, hogy mást várunk, másféle győzelmet várunk, emberi erőben reménykedünk, tele vannak a képregények és az együgyű filmek is igazságosztó, emberfeletti erővel rendelkező személyek, főleg férfiak, de most már azért nők is karatézgatnak, vagy küzdenek a filmeken. Tehát olyanok, akik mindenkit legyőznek, aki nem fog a golyó, és így tovább, és így tovább. Van egy nagy igény az oroszlánra, jöjjön, csapjon szét, üvölcsön, és bekocog a színre egy bárány. Egészen más üzenete van még annak is, hogy ennek a bárának 7 szarva van. Nem azért, hogy nagyokat tudjon ötlenni. A kosnak ugye van kis szarva, de és viszont tud is esetleg ötlenni vele, de 7 szarv, hát ez valóban valami kárpótol, ami vadság iránti igényünkben, de nem ezért, mert azon kívül 7 szeme is van, ugye látomásban, álomban minden lehetséges, meg is magyarázza rögtön itt az ige, hogy nincs másról szó, mint hogy azt hordozza ez a jelenség is, hogy Isten az egész világot látja. És nem úgy, hogy megfigyel rejtett kamerával bennünket, és ezért hát nincs jó helyzetben senki közülük. Meghívtuk a főiskolára, előadásra Kónya Pétert, az ő neve biztos ismerős sokak számára, katonatiszt volt, ő szervezi a szolidaritás mozgalmat, és ott megkérdeztük, hogy hogyan szervezik az ilyen rendezvényeket, és akkor fölhívta a figyelmünket arra, hogy ha láttunk ilyen furcsa autót, aminek a tetején van egy nagy távirantenna, meg kilóg belőle valami egyéb szerkezet, akkor azt kell erről tudnunk, hogy akár ha 100 000 ember is van a téren, ha valakire ráirányítják ezt a furcsa szerkezetet, akkor hallja az autóban ülő azt, hogy két ember miről beszélget, akik közül az egyik mondjuk a 38.998, a másik meg a 99. Tehát úgy beszéljünk, bármit úgy ordítozzunk, hogy ezt mind hallani lehet. Isten szemei, ez a hét szem, sétszar, nem ezért van ott, hogy lehallgasson bennünket, mert nem kellenek eszközök neki. Arra, hogy mindent értsen, még szívünk rejtett gondolatait is, ez egy nekünk szóló bátorító vigasztalás, hogy bármi történik velünk, bármennyire is azt érezzük, hogy egyedül vagyok, nem figyel rám senki. Lehetséges, hogy látszólag, emberileg magányosan vívom a küzdelmemet, de Isten ott van vele, nem történik semmi velem, és nem felejt el engem, semmi nem történhet, amit ő ne őrizne meg rólam. Ugye emlékszünk Jézus szavaira a verebecskékről, hogy egy sem esik le, sőt egy hajszálunk sem úgy, hogy ő azt ne tartaná számon. És nem azért, ahogy a kriminalisztikában egy hajszál rengeteg információt tud hordozni, hát begyűjti az Úr, hogy aztán akkor utána majd a bizonyítékokat elé tudja tárni, vagy a mennyei ügyész elé, hogy igen, ott jártunk azon a helyszínen, nem. Hanem, hogy érezzük, hogy minden itt ott van velünk, a világ végezetéig, tűzben, vízben, amikor tűzön megyünk át, amikor vízben érezzük nyakig magunkat, akkor is ott van, és ott lesz velünk a halálban. Ezért mondjuk, hogy oldulok, akik az Úrban halnak meg, vagy ha meghalunk az Úrnak, halunk meg. Mondtam Erzsike néni temetésén, hogy így emberileg azt is mondhatjuk akár, hogy meghal velünk az Úr. Mert emberileg ez így érthető, de amúgy csak azt mondjuk, hogy átmegy ezen a kapun, velünk együtt. Nem úgy van, hogy ő kikerüli, mint a biztonsági kaput, a bentfentes ember, hogy nem megy át, neki nem jelez a kapu, ő elmehet mellette, akármi van a zsebében, nem. Ő is átjön velünk a kapun, a halál kapuján is átjön velünk. Velünk van mindenhol, de még egy kicsit emellett, hogy ki is ez a Júda nemzetségéből való oroszlán, aki bárány, aki méltó arra, hogy felnyissa a könyvet. Nem üdvözülhetünk a saját ötleteink alapján. Nem hisztériázhatunk, hogy micsoda dolog, hogy Isten nem üdvözít. Mi fittyet hányunk itt rá, de ha az ő kegyelme végtelen, akkor hadd csináljunk bármit itt, és ő pedig üdvözítsen minket. Ne legyen már belépő díj az üdvösségbe. Hadd járjon ez nekünk ingyen, úgyis örök problémánk az, ha valamiért fizetni kell. Hányszor látjuk a kirándulások alkalmával is, hogy ha fizetni kell azért, hogy eljöjjön valaki a gyerektáborba, akkor inkább nem jön el. De eljön, és egy sokkal nagyobb összeget hoz magával, mint amit a kirándulás belekerült, mert ő azt, hogy el akarja szórni, és járjon neki ingyen, és nem tudjuk meggyőzni a családot, hogy hát otthon is eszik a gyerek, legalább annyival járuljanak hozzá, amit otthon megeszik, és ne az legyen, hogy butaságokra, volt, aki melegítő nadrágot vett egy kánikulában nyáron, és kérdeztem tőle, Lacikám, hát most ez például milyen jó lesz majd télen, mondta ő, és mondom, ezért jött például a Balaton, hogy megvegyél egy melegítő nadrágot, miközben nem fizetett a táborért sem. Szóval mi szeretjük ezeket a potya dolgokat, ezeket az ingyenes dolgokat, és a kegyelemnél is szeretnénk potyázni. Tehát szeretnénk, hogyha Isten semmiféle feltételt nem adna elénk, hogy mi hogyan jussunk be az üdvösségre. És valóban van itt egy nehéz kérdés, és ez az, hogy a kegyelmet nem tudjuk megfizetni. Ahhoz igazán nem is tudunk nagyon hozzájárulni. Saját magunkkal járulunk hozzá, de azért komolyan vehetnénk a dolgot. Isten ennyit vár, hogy vegyük komolyan ezt az ügyet. És nem mondjuk azt, hogy végezze elő úgy, ahogy akarja, én pedig hadd tomboljak és hadd éljek úgy, itt a Földön, ahogy jól esik nekem, mintha már az üdvösség itt lenne az én számomra, és ne legyen semmiféle elszámoltatás vagy számonkérés a végén. Nem teljesítjük a megállapodásokat. A választott néppel Isten ennek alapján szerződött. Vannak igék, vannak törvények, tessék betartani. Vannak, akik megpróbálják. Vannak, akik reggeltől estig keresik, hogy és ebben a helyzetben mit tegyek, szombat van. Segíthetek-e valakinek, vagy nem? Hány lépést tehetek szombaton? Kívülálló ezen mulat, de vannak emberek, akik az átlagnál is komolyabban veszik ezeket a törvényeket, és hálásak vagyunk nekik, hogy bezárják magukat ezek közé, a szabályok közé, mert így tájékozódunk, és ő, sokszor az ő életük a példa és a mérce a számunkra, és próbálunk visszajutni valahogy, de azt mondja a római levél egy bölcs farizeusnak a fejtegetése nyomán, hogy nem megy ez a törvénynek való megfelelés, mert az ösztöneink erősebbek, mint a belátásunk. És ezt a tehetetlenségünket tudjuk csak bevallani, hogy nem tudjuk megfelelni az Isten akaratának, így jut el a római levelet író Pál oda, hogy ne ezen az úton, módon próbáljuk végigvezetni a pogányokat, akiknek nincs a bűvöltségükben benne az, amiben a zsidóság felnő csecsemőkorától kezdve, hanem koncentráljunk a kegyelemre. Koncentráljunk arra, hogy van egy bárány, de ez már az ősidőkben, az írásbeliség hajnalán is így volt, hogy a páska bárány, közeledünk ugye húsvéthoz, a bárány, akinek meg kell halni ahhoz, hogy a rabszolgaságból ki tudjunk jönni. Isten elvégzett végzése, döntése az, nem maradhatunk a rabszolgaságban Egyiptomban. De nem úgy jövünk ki, hogy ennek nincs ára, áldozata, hanem meghal a bárány, amelynek a vérével megjelölik a kaput, amin kilépünk, megjelöljük a kaput, amin ne lépjen be a halálnak az angyala, az ítéletnek az angyala. És ez alatt a vér alatt, van ilyen kegyes kifejezés is, hogy a vér alatt jövünk ki, be van kenve a szemöldökfa és a két félfa vérrel, és ennek a vérnek az oltalma alatt léphetünk ki a szabadságba. Ezt az egyszerű képet próbálja használni a Biblia annak megvilágítására, hogy mi se zsidók nem lehetünk saját törvényeink és elképzeléseink alapján, mondjuk egyébként katolikusok sem, vagy felsorolhatnánk az összes vallást, komolyan kell venni még azokat a törvényeket is, amelyek irracionálisak, észszerűtlenek, mert az a klubtagságnak a feltétele. De az Isten országába se juthatunk be a saját elveink alapján. És hogyha Isten azt mondta, hogy a bárány áldozata győzelme, a kulcsa annak, hogy mi ővele megbéküljünk, és ezen az ajtón, ezen az úton átmehessünk, akkor mi alázattal meghajlunk, és azt mondjuk, köszönöm Uram, hogy megváltottál engem. Köszönöm, hogy megnyitottad az ajtót, mert én hiába dörömbölök a falon, vagy az ajtón. Én nem tudok átjutni, én nem tudok bejutni. De győzött a Juda nemzetségéből való oroszlán. Nem más. Nem Lehel az, aki majd odasújt egy nagyot a kürtjével, és beszakad a kapu, vagy buzogányával, mit tudom, hogy Lehel. nem mindenki alkalmas erre, Tolli Miklós, vagy vannak ilyen nemzeti legendás hősök, nem más. Csak a Juda nemzetségéből való oroszlán, aki bárány. Mert Isten így döntött. Ő hozzá nem juthatunk másképpen. Csak azon az úton, amit nekünk megnyitott. És ezért könnyebbülünk meg Jánossal együtt, hogy végre van valaki, aki nekünk értelmezheti a hét pecsétes titkot, aki evangéliumot hirdet, aki lefordítja a törvényt a mi számunkra, és Isten azt mondja, hogy elég, elfogadom ezt az áldozatot. És gyorsan még az utolsó két gondolatot hadd vessen fel, és akkor megfogalmazódik egy új ének a mennyben. Egy új ének. Egy új ének, ami arról szól, hogy ő mit tett. Mondván, méltó vagy, hogy elvedd a könyvet, és megnyisd annak pecséteit, mert megölettél, és megváltottál minket, Istennek a te véded által, minden ágazatból, nyelvből, és népből, és nemzetből. Hogy ez a kegyelem általános, hogy ez a kegyelem elégséges, hogy ez a kegyelem semmivel fel nem váltható, de megtörtént, és Isten ezt elfogadja. Az a mi számunkra megnyugtató, amit Isten elfogad, a Júda nemzetségéből való oroszlán, ez is nem győzünk hangsúlyozni, hogy mennyire esztelen és elfogadhatatlan az, amikor valaki gyűlöli a zsidókat, és megpróbálja úgy Jézust kisajátítani. Meg kell térni ebből a kárhozatos butaságból és gonoszságból is a Júda nemzetségéből való oroszlán és bárány, az, akinek az áldozatát Isten elfogadja, mert nem mindegy, mit áldozok. Kutyát nem áldozhatok, fehér lovat nem áldozhatok. A fehér ló áldozata az mit sem ér, szegény fehér lovat hagyjunk békén. Olyan szép a fehér ló. Ha vágtasson lobogó sörénnyel, Isten nem hagyja meg a fehér ló áldozat. Semmiféle egyéb ügyeskedés, mágia és más dolgok. Csak Istennek a ma báránya. Istennek a ma báránya, aki által elveszi a világ bűnét, mondja keresztelő János, és nincs más kép, nincs más áldozat. Ezek a szavak bekerültek a mindenkori hitvallásokba is, méltó a megövetett bárány, aki megváltott vére által, és minden áldozatból, nyelvből, népből és nemzetből, és Istennek váltott meg bennünket. Nem egy népnek, egy kultúrának, egy valamilyen fajta nemzeti filozófiának, vagy egyéb dolgoknak, hanem az örökké való üdvözítő Istennek, akinek az országa örökkön örökké való, és jöjjön el az ő országa, erre van nekünk igazán szükségünk. Ennek az országnak váltott meg minket, az ő országban nem e világból valós, csak látszólagos az ellentmondás ahhoz képest, amivel kezdtem, mert mi a mában élünk, és nekünk itt a mában kell az Isten országát, és Istennek ezt a diadalát, vérelve diadalát megvallanunk és megélnünk. És az utolsó, az ötödik gondolat, ami meg ránk vonatkozik, hogy ez az áldozat, Istennek ez a gesztusa, ez az engedélye, ez az áldása nem úgy általánosságban állat szét a világon, mint mondjuk a levegő, vagy az eső. Bizonyos szempontból igen, mindenkinek adja az Úr, de ezt most toljuk félre, hanem ez a mi sorsunkkal, ami konkrét időnkben, időnkkel van összefüggésben. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedj? Ez a nagy kérdés itt, most. Mit akarsz velem cselekedni, Uram? Mi Isten célja? Nem az, hogy én bűntelen legyek. Ó, nem, nem arról van szó, hogy Isten legyen körülvéve. Csupa jól viselkedő kis emberrel, akik lábat törölnek, kezet mosnak, megtanultak köszönni, megköszönni, és nem veszik el a többiek játékát, és így tovább. Nem erről szól a történet. Az egy fontos dolog, egy közbülső állomás. de tettél minket a mi Istenünknek királyokká és papokká, és uralkodunk a földön. Mielőtt bárki megkönnyebbülten felkiáltana, hogy hurrá, hol az a trón, az a jogar, vagy egyéb kellékek. Ez a világon való uralkodás, ez ugyanaz, amit Ádámnak mondott Isten annak idején, hogy vegyétek birtokba a földet, és Isten elveit, a Teremtő Istennek az akaratát valósítsátok meg, földön, állatok között, emberek között. Az Isten országa ti bennetek van, hogy mi van, mi lesz a mennyek országába, azt elképzelni sem tudjuk, és nem érdemes emellett túl sokat időzni. Elég nekünk az ígéret erről. De mi történik itt a földön most? Nem a mennyben tesz bennünket királyokká és papokká elsősorban, hanem itt ezen a földön. Ezért tessék mindenféle kisebb rendőrségi érzés alól felszabadulni. Tessék elvállalni a felelősséget. Ne tessék azt mondani, hogy majd ő szól, én nem, uram, én nem, én itt csendben meg vagyok a háttérbe húzódva, és még erényt is kovácsolok ebből, nem akarok szólni, nem akarok csinálni semmit, mert majd valaki, mert nem vagyunk mindjárt papok és királyok, de igen, mindjárt azok vagyunk. Egyik otthonunkban egy külföldről való fiatal ember próbált elmagyarázni, hogy azért nem rakja rendbe az ágyát, és azért nem takarít, mert ő otthon Afrikában egy királyi családból származik. És leültem vele, és mondtam, hogy ő nagy tévedésben van, mert mi itt mindnyájan királyi családból származunk, de ezért a mi kiváltságunk, hogy takarítsuk, és kertet műveljünk, és elmeséltem neki Nagy Péter történetét, aki hajóhácsként dolgozott, mondta, hogy egy király távolban, akkor pláne inkognitóban meg kell fogni a munkának a végét, és mindjárt papok, királyok vagyunk a legfőbb méltóságban, és ezért olyan fontos számunkra az, ami ezen a világon történik most. Isten segítsen meg bennünket, hogy a Júda törzséből való oroszlán, vagy ama báránya Istennek, aki közel hozta hozzánk Isten evangéliumát, örömüzenetét, az üdvösségről szóló üzenetet, szabadítson fel bennünket arra, hogy királyokká és papokká legyünk, és uralkodjunk ebben a rövid időben, azaz Isten akaratát valósítsuk meg, azon a néhány négyzetméteren, ahol mi vagyunk. Ott mi vagyunk, a mi életünkben mi vagyunk a királyok és apok. Tessék felemelkedni ehhez a méltósághoz. Amen. Áldjunk fel is. Mindenható Isten, örökkévaló mennyei édesatyánk, köszönjük neked, mert csodálatosan alkottad meg ezt a világot, és benne most különösen magasztalunk azért, hogy ami ember számára megoldhatatlan, hogy kinyissa a te titkos iratodat, feltörje a te pecséteidet, azt megoldottad valaki által, aki ott van a te trónodnál, és aki tökéletesen emberré is lett, hogy mi megértsük a megérthetetlent. Elküldted azt, aki méltó arra, hogy átvegye a könyvet, és feltörje annak pecséteit, és aki megölettetett, aki vérével megvásárolt minket, nem csak egyeseket, hanem minden törzsből és nyelvből, és minden nemzetségből és népből, és nem csak egyeseket, hanem mindannyiunkat királyokká, papokká akar tenni, hogy uralkodjunk önmagunkon, uralkodjunk a földön, hogy a te országod, a te uralmad, a te királyi uralmad megvalósulhasson ezen a világon. Úrunk, szentelj meg bennünket, hogy komolyan vegyük ígédet és önmagunkat. Amen. A helyünket elfoglalva a 380. dicséretben fejezzük be Isten tiszteletünket, az ének 5. versét majd zárul énekén. Thank you.